Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldott az Úr, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökkön örökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, énekeljük el 486. énekünk első versszakát. Foglaljuk el helyünket, 394. énekünket keressük meg, és énekeljük el mindegyik versszakát. 394. énekünk így kezdődik: Térj magadhoz, drága Sion! a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istenünk igéjét olvasom, testvéreim, Máté evangéliumából. Máté evangéliuma 4. részéből az első 11 verset olvasom. Foglaljuk el helyünket. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, értek? Ezért imádkozzunk is. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked az elmúlt hétnek minden lehetőségét, minden csodáját, és megköszönjük neked az elmúlt hétnek minden örömét. Megköszönjük neked, ahogyan segítettél, ahogyan bátorítottál. Megköszönjük neked, ahogyan újra és újra esélyt adtál nekünk a mi életünknek. És megköszönjük neked, Urunk, hogy most ebben a közösségben, gyülekezeti közösségben szolgálhatunk neked. Urunk, eléd kell vinnünk a mi fájdalmainkat is, a mi terhünket, panaszunkat, kétségeinket. Eléd kell vinnünk a mi gyászunkat is, tehetetlenségünket, erőtlenségünket. Mert nem csak örömökben volt részünk, hanem fájdalomban is. Urunk, itt vagyunk összetörten. Vedd kezedbe a mi életünket. És Urunk, elédbe kell vinnünk a mi bűneinket is. Megvalljuk, hogy igéd, a megkísértés története az nem csak gyermek alkalmakról, vagy Isten tiszteleti igehirdetésekből ismerős számunkra, hanem ismerős a mindennapi életből, az elmúlt hétből is. Oly jó látnunk Jézus Krisztusnak helytállását, hiszen ő másként nem tehet, és úgy fájlaljuk, Urunk, a mi bukásainkat, amikor igent mondtunk a kísértő csábításának. Amikor minden úgy diktálta bennünk, a mi ösztöneink, a mi óemberünk, hogy hát ha most az egyszer sikerül, most nem ver át, most valóban az lesz a jutalmunk, amit ígért, a világnak dicsősége, válveregetése, vagy éppen kenyér az asztalon. És Urunk, újra és újra meg kell látnunk, tapasztalnunk, hogy becsapott bennünket. de nem kenhetjük rá a felelősséget, mert a miénk mindez. Akkor is, amikor igéd világosan beszél erről. Bocsásd meg, hogyha igéddel szemben mi a könnyebbik utat választottuk. Bocsásd meg, hogyha nem a krisztusi lelkület uralkodott bennünk. Bocsásd meg, amikor kiáltottunk. Bocsásd meg, amikor felemeltük a szavunkat. Bocsásd meg, amikor mindezt úgy tettük, hogy nem téged néztünk, hanem saját magunk dicsőségét. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy most mind három, ami jellemez bennünket, gyászunk, hálaadásunk, és ami bűneink ellenére szólalj meg közöttünk, vetkezed be a mi életünket, mutasd a mi utunkat, küldetésünket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésre, 377. énekünk első versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünk igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Máté evangéliumában a 3. részben, a 13. verstől a fejezet végéig. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászáll. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Amen. Foglaljuk el. Kedves testvérek, ahogyan néhány mondatban az elmúlt alkalmon, január 1-én itt, a gyülekezet közösségében, mind az ige hirdetésben, mind pedig az azt követő nagyon rövid útmutatásban már foglalkoztunk avval a kérdéssel, hogy mit is remélnénk, mit is várnánk a 2012-es évvel kapcsolatban. Hallottuk az igét, ahogyan Pál apostol bátorította és buzdította ifjú munkatársát, Timóteust: te pedig erősödjél meg a kegyelemben. A kegyelemben való megerősödésnek néhány útját fogjuk majd látni és átgondolni ebben az esztendőben. Néhány útját, amelyek elengedhetetlenek, és ezek közül az egyik mindenki számára az egyik, talán a legfontosabb, hogy akit valaha is megszólított Jézus Krisztus, elhívott, aki átadta az életét neki, az naponta keresse vele a kapcsolatot a Szentírásban. Nem véletlen, hogy bibliaolvasó vezérfonalunk segítséget nyújt ehhez. És nem véletlen, hogy ezekben a napokban olvashattuk és olvashatjuk a megkísértés történetét, vagy éppen Jézus megkeresztelésének a történetét. Azt szoktuk mondani, hogy mi református emberek nem őrzünk hagyományokat. Mert hogy számunkra a legfontosabb a Szentírásnak az üzenete és mondani valója, így is van. Sola Scriptura, egyedül a Szentírás, amely számunkra fontos isteni üzenetet és kijelentést tartalmaz. A hagyományok tekintetében azonban egy picit cizelláltabban kell látnunk a kérdést. Egészen egyszerűen azért, mert vannak ünnepeink, olyan ünnepek, amelyek az üdv történet szempontjából kiemelkedően fontosak, és ezeknek az időpontja mégiscsak egy egyházi konszenzusnak az eredménye. Egyházi konszenzus eredménye az, hogy mikor ünnepeljük karácsonyt. Egyházi konszenzus eredménye az, hogy mikor kezdődik a bőti időszak, mikor van húsvétunk, és ennek függvényében mikor van pünkösdünk. Nem lényeges kérdések ezek, de látnunk kell azt, hogy mégis van bennünk egyfajta konszenzus, kompromisszum abba az irányba, hogy elfogadjuk azt, amit az őseink jónak gondoltak. És ezek közül az egyik éppen a napokban ünnepelt vízkereszt ünnepe. Mások ezt úgy szokták mondani, testvéreink is a szomszédságban most kezdik ünnepelni karácsonyt. Az ortodox karácsony ünnepe január 6-a. Megint mások azt mondják, hogy a három király ünnepe, akik megérkeznek Jézus Krisztushoz. Megint mások azt mondják, hogy az Úr megjelenésének az ünnepe, Epifánia, az Isten dicsőségének megjelenése, amit ezt akar. És mondhattuk, és mondtuk is, hogy vízkereszt. És nem csak úgy, ahogyan mondja ezt a kitűnő író, költő, vízkereszt, vagy amit akartuk, hanem nagyon is fontos, a Biblia vezérfonala szerint olvasott igéből meglátnunk azt, hogy Jézus elmegy és megkeresztelkedik. Fontos tehát, hogy azt, amit olvasunk a hét közben, azt meg is értsük. Fontos, hogy annak tartalma a mi tartalmunk is legyen. Mert itt nem csak és nem kizárólag a keresztségről van szó, bár a keresztség magában hordozza mindazt, amit Jézus ott és akkor megtesz. Azért nem csak a keresztségről van szó, mert ebben a beszélgetésben, amely keresztelő János és Jézus Krisztus között történik, van egy kulcs szó. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy be kell töltenünk az igazságot. Talán ez el is siklott a fülünk mellett. Ott vannak azok a szép, ismert igéi, a felolvasott igének, amelyekben gyönyörködik és örvendez a mi szívünk. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, mondja Isten a mennyből. Ott van előttünk a galamb, amely rászáll Jézus Krisztusra. De nem igazán értjük. Vagy hogyha értjük, akkor megértjük azt, amit keresztelő János mond Jézusnak, hogy ennek nem így kellene történnie. Nem úgy kellene történnie, hogy az Isten fia megy oda egy emberhez, és azt kéri, hogy keresztelje meg. És Jézus azt mondja, hogy engedj most. Így töltsünk be minden igazságot. Nem csak itt, vagy elsősorban nem itt, hanem János evangéliumában az igazság szónak valami különös jelentősége van Jézus szájából. Az igazság az nem csak egyfajta teológiai kifejezés. Mi az igazság kifejezést egy ilyen teológiai kifejezésé tettük. Azt szoktuk mondani, hogy senki sem tökéletes az Isten előtt. Senki sem lehet igaz Isten előtt. És hogyha mégis igaz leszek az Isten előtt, akkor ez nem az én érdemem, nem az én munkám, hanem Isten kegyelme. És látjuk, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az új szövetség, a páli teológiai beszél erről az igazság kérdésről, hanem beszél erről az ószövetség világa is. Mi az igazság? Az ószövetség népe, mondjuk egy kis szójátékkal, azt gondolta, hogy az igazság az, hogyha a cselekedetei által igazul meg az Isten előtt. Hogyha betartja a törvényt, ha megtartja minden egyes paragrafusát, az elsőtől az utolsóig, az elsőtől a tizedikig, akkor igazsága lesz az ő életének. Igaz ember lesz. Olyan szép, amikor az Ószövetség világában olvasunk arról, hogy igaz ember volt valaki. Ne felejtsétek el, Noéval kapcsolatban ezt olvastuk, hogy Noé igaz ember volt, és persze ott volt a zárójel, kegyelmet talált az Istennél. És rögtön egy picit módosítja is azt a fajta gondolkodásunkat, amely a cselekedetekből való megigazulásnak a tanítását támasztaná alá. Nagyon pontosan, nagyon tisztán az Ószövetség is beszél erről, és mégis az az érzésünk, hogy a teljes Ószövetség megpróbálja a cselekedeteivel megnyerni Istennek a kegyelmét. Vajon pusztán erről van szó? Amikor Jézus azt mondja, hogy azért kell ennek megtörténni, hogy betöltsünk minden igazságot. Azt hiszem, Jézus nem a teológiai kifejezéseket szeretné most ebben a történetben kifényezni és pontosítani, hanem többről van szó. Arról van szó, amikor az igazság, és János evangéliumában itt egy fél mondatot elvarratlanul hagytam, a valóság az az, hogy az a világ, amelyben Jézus felnő, és az a világ, amely előttünk áll a teljes szentírás alapján, ez a világ elsősorban egy nagy családnak mutatkozik be. Egy nagy család, amelyben ott vannak a szülők, ott vannak a gyermekek, ott vannak a nagyszülők. Egy nagy család, amely nagy családban mindenkinek megvan a feladata, mindenkinek megvan a lehetősége, mindenkinek megvan a szolgálata. Hadd mondjam úgy, hogy mindenki a maga helyén van. Egy olyan család képe jelenik meg előttünk, amely családkép ritka a mai magyar társadalomban. Amikor együtt élnek unokák és nagyszülők, együtt élnek testvérek. Kicsit furcsának is gondoljuk ezeket a képeket, furcsának is gondoljuk ezt a fajta társadalmi berendezkedést. Emlékszem, majd egy évtizeddel ezelőtt egy rádió műsorban beszélgettem egy római katolikus lelkipásztorral és egy baptista előjáróval. Vendégek voltunk, és a baptista előjáró említette meg azt, hogy a családjukban meghalt a dédi. És mentegetőzve kezdte el ezt magyarázni, hát, hogy ők egy olyan családban élnek, hogy együtt éltek. A dédi is, meg a dédunokája is, meg a szülők, és ráadásul népes család volt, a gyermekek talán hatan voltak testvérek, és ezen kívül a család még vállalt, hogy felnevel két gyermeket, adoptált még két gyermeket, hogy őket is nevelhesse. Hatalmas, nyilván ebből adódóan hatalmas házuk is volt. Együtt éltek a generációk. Egymást segítették, egymást koptatták, és amikor elmondta nekem, hogy a kislány, a dédunoka ott volt, és látta a dédmamának a halálát, és ott mindannyian picit szörnyűködve álltunk, és azt mondta, hogy hát nekünk ez volt a természetes, nem a halál, hanem az, hogy együtt élünk. A gyermekünk számára is. A születés hát látta, hogy ott születnek a testvére is a családban. És hogy látta azt, hogy a dédi hogyan ment el. Ha nem is abban az értelemben, hogy a halálos ágyán a kezét fogta, de mégis ugyanabban az otthonban. Ritka ez a családi berendezkedés, és mondom, ez a baptista előjáró még mentegetőzött is, hogy hát tudja, hogy ez szokatlan, meg hogy nem így szokták ezt ma már tenni. Én pedig azt láttam, És úgy tekintettem erre a családra, mert ismertem őket, hogyha nem is voltak hibátlanok, de hogy mindenki a maga dolgát végzi. Mindenki tudja, hogy hol van a helye. És hogyha mindenki betölti a feladatát, mondjuk így betölti a küldetését, akkor az a család rendben lévő család. Hogyha egy szülő tudja, hogy a gyermekének szülője, és nem csak játszó pajtása, nem csak barátja, akkor bizony betölti az ő küldetését. És hogyha egy gyermek tudja, hogy vannak testvérei, és tekintettel tud lenni a többi testvérére, és szeretetben meg tudja osztani azt, amiből esetleg egy valami van, akkor tudja, hogy mit jelent testvérnek lenni. Nos, kedves testvérek, erről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy töltsük be az igazságot. Arról beszél, hogy ismeri az ő korának társadalmát, ismeri a férfiak és nők viszonyát, ismeri azt, hogy egy társadalomban nem csak családi berendezkedés van, hanem tudja jól, hogy legalábbis arra a korra már voltak olyanok, akik előjárók voltak, mondjuk királyok voltak, voltak olyanok, akik papok voltak, voltak olyanok, akik vének voltak, és mindenkinek be kellett tölteni a feladatát. Akkor működött, vagy működött volna jól a társadalom, hogyha mindenki megérti az Istentől kapott feladatát, annak rendjét, és betölti ezt. Jézus világosan tudja azt, hogy az igazság ebben az értelemben is igazság, hogy mindenki a saját helyén a maga küldetését végzi. És ezzel az előfeltétellel érkezik meg Jézus keresztelő Jánoshoz. És azt mondja tulajdonképpen Jézus Jánosnak, hogy János, most nem azt nézzük, hogy mi rokonok vagyunk. Nem azt nézzük, hogy talán ismertük volna egymást korábbról, hanem töltsük be a feladatunkat. Tedd meg, amit meg kell tenned, és megteszem én is, amit nekem meg kell tennem, mert ez az igazság, és akkor felelünk meg Isten rendjének, hogyha beteljesítjük a mi küldetésünket. Kedves testvérek, azt kell látnunk, hogy a mi küldetésünk betöltését elsősorban azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, amit Isten ránk szabott, amit nekünk felkínált. Elfogadjuk azt, amivel Isten bennünket ruházott fel, amit neked nyújtott. Szoktam mondani a gyermekeimnek is, nem azért, hogy őket prédikáljam ki, de néha csendesen, vagy néha erőteljesebben azt szoktam mondani, hogy gyerekek, legyetek szófogadóbb gyermekek. Itt most közöttetek úgy mondanám, hogy testvérek, legyetek alázatos gyermekek. Legyetek olyan gyermekei az Istennek, akik tudjátok, hogy hol van a ti helyetek, és tudjátok, hogy mi a feladatotok. És amit Isten nektek adott, amit a kezetekbe adott, azt elfogadjátok alázatosan. Azt gondolom, hogy a legtöbb emberi életnek a kudarca éppen abból fakad, hogy valaki nem azt akarja betölteni, ami az ő feladata, ami az ő szerepe lenne. Valami mást akar kicsikarni, és akkor már nem is az Istent említi, hanem kicsikarni a sorstól, meg mit tudom én, csillagok állásától, hogy neki valami más legyen. Nem tudja elvállalni azt az utat, amelyre az Isten őt tette. Nem avval a tehetséggel akar birkózni, hanem egészen más dolgokat szeretne erőltetni a saját életében. Jézus példája megtanít bennünket arra, testvérek, hogy vállaljuk a mi utunkat. Jézus, nézzétek, odaáll a Jordán folyó partján, és azt mondja, vállalom a küldetést. Uram, megváltója leszek ennek a világnak. Nem másképpen, úgy, ahogyan ezt te akarod. Az a sok-sok zűrös, társadalmi és idegen szóval identitás kereső probléma, amely ebben a világban van, az mind-mind abból fakad, és az az oka, hogy valaki nem akarja vállalni az utat. Hát gondoljátok végig, nem szeretnék most teljesen vulgáris lenni, de hogyha valaki nem fogadja el azt, hogy ő nő, hanem azt mondja magáról, hogy férfi, vagy fordítva, vagy férfi azt mondja magáról, hogy nő, akkor ebből csak kuszaság származik. Lehetetlenség. Hiába akar mindent elkövetni azért, akár gyógyszeresen, vegyszeresen, akár pedig műtéti úton, hát nem lesz mássá. Elfogadni az utadat alázatosan. Ismertem egy fiatal embert, aki ezt az alázatosság iskoláját bizony-bizony sokszor átélte. Voltak álmai, voltak termei, voltak hatalmas vágyai. És itt most nem arról van szó, hogy ezek nem lehetnek, hanem ahogyan ezeket az Isten kivette a kezéből, és egyre kevesebb maradt neki. És most azt az utat szeretném betölteni tartalommal, ami megmaradt. Ahorra az Isten azt mondta, ide helyezlek. Lehet, hogy te más szerettél volna, más utat, más emberek között, más nép között, más országban, pogányok között. Én most a szomszédaid között, meg a családodban szeretnélek téged misszionáriusnak látni. Úgy megyek azon az úton, ahogyan az Isten akarja, és nem másképpen. Jézus Krisztus, amikor odaáll a Jordán partjához, akkor beáll az emberek sorába. Akkor belép a mindennapi élet forgatagába. Akkor előtte van, olvassuk másút, talán egy katona, mögötte van egy vámszedő. Ott vannak emberek, akik mennek keresztelő Jánoshoz, mert hallgatják az igét, hallgatják azt, hogy majd jönnie kell valakinek utánam. Majd jönnie kell az Isten felkentjének. És most beáll ebbe a sorba Jézus Krisztus. Pedig lehetne más útja is. Erről beszél a mai napi újszövetségi ige. A sátán felkínálja a különböző utakat. Azokat az utakat, amelyek Jézus Krisztusnak, hogyha nem keresztelkedett meg volna, akkor ugyanolyan szabad utak lennének. Gondoljátok végig. Olyan utak, akár a templomorba, akár a világ mindensége, akár pedig a kövek kenyérré változtatása, ez mind-mind az ő útja lehetne. De akkor elmaradt volna az isteni szó, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus beáll az emberek sorába, odaáll a bűnösök közé úgy, hogy ő maga nem volt bűnös. Nem kerüli el sem keresztelő Jánost, nem kerüli el az ősöknek az örökségét, nem kerüli ki a prófétáknak a sorát. Odaáll világ megváltó útjának elején. Adja meg az Isten számunkra, testvérek, hogy a mi erősödésünk, a mi növekedésünk alapja pontosan ez lehessen. Meglátva Jézus Krisztustól az alázatot, annak az iskoláját, annak az igazságát, annak a valóságát, hogy betöltöm a küldetésemet. Hiszem, hogy mindannyiunknak van küldetése. Hiszem, hogy mindannyiunknak van helye, ahol ezt be lehet töltenie. Hiszem, hogy mindannyiunknak megmutatta már ezt az Isten. Van, akinek a családban mutatta meg ezt. Van, akinek a szegények gondozásában. Van, akinek az ige hirdetésben. Van, akinek az elesettek bátorításában, erősítésében. Van, akinek a gyermekek közötti szolgálatban. Van, akinek az adakozásban. Töltsd be a te küldetésedet, utadat, és hiszem, hogy akkor ugyanazt teszed alázatosan, mint Jézus Krisztus. Amen. válaszoljunk az igére, fennállva, énekszóval. A 32. Zsoltárunk 4. verszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te elvállaltad velünk a közösséget, beálltál a sorba, és nem új utat kerestél, mint egy meg nem értett lázadozója ennek a világnak, hanem elfogadtad az atyától a küldetést, elfogadtad az utat, amely nem csak a Jordánhoz vezetett, hanem a Jordántól vezetett a keresztig, ahol ugyanazoknak az embereknek a társaságában feszítettek keresztre, mint akiknek a társaságában megkereszteltek. Te vállaltad velünk a közösséget, mi pedig sokszor nem vállaljuk veled. Más utat akarunk, más családot, más gyülekezetet, más embereket, hogy vegyenek körül bennünket, más népet, mást hazát, más országot. Urunk, nem járjuk jól az alázat iskoláját. Taníts bennünket Jézus Krisztus példájára, arra a példára, aki készült elvállalni evel a nyomorult, bűnös emberi közösséggel is a kapcsolatot, aki készült odaállni talán amellé az ember mellé, aki később azt kiáltotta, hogy feszítsd meg, aki akár lehettem volna én magam is. Bocsáss meg, Uram, hogyha mi mindig mást szeretnénk, és nem fogadjuk el a te utadat. Kérünk, hogy ragaszkodjunk hozzád, így erősítsd bennünket, erősítsd a mi gyülekezetünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, az előttünk álló alkalmakért. Imádkozunk hozzád jövő hetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyászolóinkért, a megsebzett családért. Kérünk, te adj nékik vigasztalást. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük, testvérek, Isten áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvérek, alkalmainkat hirdetném. Hétfőn 18 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalmat tartunk Pomázon. Szerdán 18 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, 19 órakor kezdődnek bibliai alapok sorozatunk. Pénteken 18 órától 8-os, 9-es hittanóránk lesz, 19 órától pedig ifjúsági bibliaórát tartunk. Reán következő vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, Sebesténynél Jáger Orsolya testvérünk szolgál közöttünk. Ugyancsak ő szolgál a 10:30-kor kezdődő pomázi Isten tiszteleten is. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottunk van. 2012. január 2-án életének 66. évében elhunyt Olá Gyuláné született Benkő Zsuzsanna testvérünk. Temetése jövő héten csütörtökön, január 12-én 14 órakor lesz Csobánkán. Az Úristen adjon vigasztalást és erőt gyászoló testvéreinknek. Hirdetem még iratterjesztésünket, megvásárolható kalendáriumunkat, fali naptárunkat és gyülekezeti naptárunkat is. Hirdetem testvéreimnek, hogy jövő héten pénteken, 2012. január 13-án 17 órakor indulunk presbiter testvéreimmel egy csendes hétvégére. 17 órakor lesz a mi indulásunk, és ahogyan a többször beszélt kérdést hozom újra a napirendre, most Albertirsára tudunk menni, mert Balaton után több helyük nem fogadtak bennünket, de Albertirsán fogadnak bennünket. Az első este még nem kapunk vacsorát, mert az idősek otthonában fogunk majd étkezni, és mire odaérünk az idősek otthonában, az étkezés lezárul, de következő nap reggeli ebéd és vacsora, és vasárnap is reggeli ebéd és vacsora vár majd bennünket. 17 óra 30 perckor fogunk visszafelé indulni vasárnap. Ez lesz egyben a presbitériumnak majd a januári gyűlése is. Kedves testvérek, szeretném hirdetni, hogy 2012. január 28-án szombaton jótékonysági hangverseny lesz a pomázi református templomban, 16 órakor kezdődik, melyen gyülekezetünk diakóniai szolgálatát támogathatjuk majd. 2012. január 17-től 21-ig Pomázon ökumenikus imaheti alkalmakra kerül sor, keddtől szombatig. Ennek majd részletes rendjét is kihirdetjük. Ahogyan lenni szokott, egymás templomait, imaházait, kápolnáit fogjuk majd látogatni. Biztosan tudom, hogy a szerb testvéreknél kezdődik majd január 17-én az alkalom, és 21-én pedig az evangélikus testvérek rendezésében, de a református templomban lesz a záró alkalma 21-én ennek a sorozatnak. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és minden adományát. Kedves testvérek, most pedig megválasztott új presbiterjeink fogadalomtételére kerül majd sor. Megkérem az újonnan választott presbiter testvéreket, hogy fáradjanak ki az úrasztalra, és megkérem a presbiter testvéreimet és gyülekezetünket, hogy álljunk föl mindannyian. Testvéreim, gyülekezetünk presbiteri előjárónak választott bennőtöket, egyházunk rendje szerint most fogadalmat kell tennetek.
Megkérem majd először, hogy Ferenc mondja nevét, utána pedig majd Árpádot. És az eskü szövegét pedig utána kell mondani. Én,
Görbe Ferenc,
Halász Árpád,
esküszöm a Szent Háromság Istenre,
esküszöm a Szent Háromság Istenre,
hogy a tisztemmel járó,
hogy a tisztemmel járó,
kötelességeket és feladatokat,
kötelességeket és feladatokat,
szolgálatomat, Isten dicsőségére,
Isten dicsőségére,
egyházunk épülésére,
egyházunk épülésére,
népünk javára,
népünk javára,
a magyarországi református egyház rendjében,
a magyarországi református egyház rendjében,
úgy igyekszem teljesíteni, hogy az egyház hasznát, mindenkor,
a magam hasznának elébe helyezem,
Isten engem úgy segítsen. Amen.
Amen.
Isten áldjon meg benneteket, kedves testvérek. Istenem.
Köszönöm.
Testvérek, Isten tiszteltünk. Végéhez értünk.